Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen ország legnagyobb és legfontosabb vásárlásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk.
Nagyon szép jó estét kívánunk, csodálatos napra virrattunk, pedig lehet, hogy ezt még reggel nem is sejtettük, hogy a mai nap újra tiszteletét teszi a stúdióban Kuzsér Róbert. Szervusz Róbert!
Szép napot kívánok mindenkinek, aki itt van velünk a stúdióban, illetve az étel hullámai követi a műsor. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszönök, kezik csókolom.
De miért beszélsz ilyen hülye?
Nem tudom, nagyon-nagyon akadozik a rendszer valahogy, én úgy hallom, hogy legalábbis problémák adódhatnak a dolognak a közvetíthetőségével, hogyha értitek, amit mondok.
Én viszont két jobb, valamelyik mikrofonba szól is, amit mondok. Na, akkor véget ért a centivágásnak az időszaka, és újra közöttünk van Robi. Nagyon sok SMS-t kaptunk az ügyben, hogy hol vagy Robi. Szerintem most gyorsan válaszolj mindegyikre.
Nem voltam messze, csak a közeli Hollandiában tanyáztam, de legnagyobb örömökre szolgál, hogy itt lehetek újra veletek, gyerekek.
És kielvezted ennek a liberális demokráciának minden olyan előnyét, amit Magyarországon nem lehet?
Azt meséld el nekünk egészen konkrétan, hogy tényleg vannak-e a melegségükre büszke fiatal homoszexuális és idősebb homoszexuális párok az utcákon? Vannak-e beszívott, bekokózott, benarkozott emberek a főtereken, és láthatunk-e helyes és viszonylag olcsó prostituáltakat a nagyon híres Vöröslámpás negyedbe? Röviden ez az, ami érdekel.
Igen, igen, és igen. Csak is kizárólag.
És olcsóak a lányok?
A lányok nem csak olcsóak, de...
De könnyen kaphatóak, azt tudjuk.
Végtelenül könnyen kaphatóak, nem mint fiatal. Tehát, hogy így tapasztalhatja az ember, hogy találkozik mondjuk ezekkel a tényleg tisztességben megöregedett iparos asszonyokkal. Tehát ténylegesen az az érzése, tehát nem azt érzed, amit általában akkor érzel, amikor látsz egy kurvát, érted? Hanem azt érzed, amit akkor érzel, amikor látsz egy idős...
A szakmai iránti respekt?
Igen, igen. Hát nem, hát azt látod rajta, hogy 25 éve végzi ezt a munkát, és hogy ő hozzá már nem úgy mész be, hogy a mindenféle léha vágyait hajtanak, hanem ténylegesen egy nagyon erőteljesen, határozottan megalapozott szakmai igény az, ami téged oda vezet. Tehát az ember tényleg tudja, hogy hol kaphatja meg tehát érted, nem az érzékek csábításának engedsz. Tehát éppen ezért aztán bűntudatod sincs, amikor onnan távozol, mert nem mondhatod azt, hogy léha vágyaid vezéreltek, hanem ténylegesen oda mentél, ahol ezt az igényt a legprofibb módon egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú szakmai karrier alatt szerzett tapasztalatok. És birtokában tudják kielégíteni.
Hogy kérdezzem meg, hogy a választásodban az volt az elsőleges szempont, hogy ne a multit választ, tehát a nagy üzemben fiatal lányokat kitermelő szuperkolosszusokat, hanem a helyi kisipari sokat, kis- és középvállalkozókat, akik szakmailag sokkal nagyobb igényszintet ki tudnak elégíteni. Hát viszont...
És odafigyelnek a kis részletekre. Igen. Tehát nem a tömegek olcsó igényeinek kielégítésével foglalkoznak, hanem ténylegesen a kicsi, igazán kis szakmai igények. Tehát amik felmerülnek a fogyasztó részén.
Meleg fronton mi a helyzet?
Hát meleg a helyzet.
Van büszkeség?
Van, és bizony számos olyan meleget láttam, akik hát a Európa bármely más városában nem nagyon lennének elképzelhetőek. Sok transvesztitával találkoztam, és hát vannak azok a meleg párok, akik hát tök ugyanúgy néznek ki, és általában a ruhájukkal kommunikálják azt, hogy ők ebben a szexuális interakcióban hol foglalnak helyet, tehát melyik játssza el a hagyományos domináns szerepet, direkt nem férfi és nő szerepekről beszélek, mert hát ez már önmagában diszkriminálná a homoszexuális kapcsolatot, hanem hogy ugye arról van szó, hogy egyikük ugyebár a támadó hím, vagy hogy is fogalmazzak, tehát alapvetően dominálja ezt a viszonyulást, tehát úgymond behatol, másikuk pedig hát elszenvedi, vagy inkább elélvezi ezt a folyamatot, mert hát jó esetben mindkettőjükre jellemző ez, és hát ezt általában ilyen a pulóverük színével, meg a sapkájuk színével kommunikálják, tehát a fekete, barna, sötét szürke, sötét kék színvilág szemben a piros, a esetleg bordó, sárga, a világos zöld színekkel általában ilyen módon kommunikálják, különben pedig arra nagyon odafigyelnek, hogy a kiegészítők azok szigorúan hasonló színűek legyenek. A bőr az általános és állandó, tehát Freddie Mercury-nak a korai évei óta nem sok minden változott, tehát azt lehet mondani, hogy a bőr a bakancs, a bőr a nadrág, a bőr a kabát, a bőr, és hát emellett pedig a kötött holmik azok nagyon divatosak, de mondom, a színekkel kommunikálják le azt, hogy ők hol helyezkednek el, és az az érdekes, hogy nem csak az arcszerkezetük, sok esetben kopaszok, és nem csak az arcszerkezetük emlékeztet egymásra, hanem még az arcszőrzetük is, tehát a végsőkig hasonulnak egymáshoz. Tehát sok esetben nagyon nehéz is megkülönböztetni őket. Sok olyan meleg párt láttam, ahol a tagok olyan mértékben hasonlítanak egymáshoz, mintha ikertestvérek lennének.
Elnézést kérünk a hang problémákért, itt tömegével jönnek a bejelentések, mindent elkövetünk, egy technikus kolléga folyamatosan itt mozog, zizeg, fúr, farag és szerel közöttünk.
Egy valami a kérdés, hogy most, hogy én a homoszexuálisokról beszélek, és hogy is mondjam, tehát ilyen rendkívüli empátiával fordulok ez a kérdéshez, hogy kapnánk több SMS-t, ha hallható lenne, vagy ha nem?
Jó, várjunk maxos SMS-en, ha már SMS-eknél tartunk. Szeva Robi, azt olvastam egyszer, hogy Hollandia kétarcú nappal dolgozó fehérekből és éjjel lézengő feketékből áll. Ugye ez is csak rágalom, Robi, az igazat?
Hát éjjel-nappal nagyon-nagyon sok fehéret, feketét, keletit.
Tudod, hogy csak az én mikrofonom szól.
Tehát mindenféle rasszhoz tartozót látni. Az az igazság, hogy Amsterdam sokkal kevésbé holland város, mint európai, vagy inkább nemzetközi kikötő.
Tehát azt lehet mondani Amsterdamra, hogyha ott vagy, vagy azt látod, ami ott zajlik, akkor kifejezetten internacional feelinged van. Tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon nemzetközi érzésed támad. Tehát olyan mértékben, hogy hollandot szinte alig látsz, és egymás után az utcán nem jön két azonos származású, vagy azonos országból érkezett ember. Tehát rendkívül sok pakisztáni, rendkívül sok távol-keleti, Európa minden részéről jönnek, nagyon sok feketét látni, bizonyos részint hollandokat is látni, de hát magyarokkal is találkoztunk Amsterdamban többek között.
Na jó, egy kérdés maradt, a drog. Tehát mi a droghelyzet?
Mi az, hogy drog? Én ezt a szót se értem. Tehát nagyon-nagyon sokféle a droghelyzet. Tehát amennyi féle a drog? Hát például az 9 évvel ezelőtt is voltam én Amsterdamban, és vannak dolgok, amik nem változnak. Tehát például az, hogy az ember sétál az utcán, és hogy így oda jönnek hozzá ilyen díler arcok, ilyen jól lelakott arcú, vagy leküzdött arcú dílerek, és akkor így kérdezik tőle, hogy heroin, kokain, LSD, meszkalin, tehát hogy ilyenek így elhangzanak, tehát, és ezek viszonylag rendszeresek, tehát hogy nehéz is végigmenni ott azon az óvároson anélkül, hogy az embert hatszor ne szólítanák le, hogy szeretne kokain, nagyon jó minőségű kokaint venni, gramját 50 euróért.
Hú, egy SMS. És András mi érdekli? Na mi? Meleg fronton mi a helyzet? Tudtuk, András, éreztük. Jó, ez csak savazás, nehogy komolyan vedd.
Én komolyan venném a helyedben, András. Jó, lehet, hogy új világok nyílnának meg előtted, ha komolyan vennéd, András.
Egy gyors coming out, András.
Szerintem nem most van itt az ideje, hiszen megjavultak a mikrofonok, és ezért aztán mindjárt zenéljünk is egy kicsit.
Zenéljünk egy jót.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió.
Reméljük, hogy most már nem lesznek technikai problémáink, minden esetre mi úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk, és a következő órát biztosra megyünk, és felvételről fogjuk lenyomni nektek, amit most készítettünk el, különben az előző percekben. Működik a mikrofonod elvileg, beszélj vele.
Komolyan?
Aha.
Úgy érzed, hogy működik?
Simán.
Hát ez kiváló. Hogyha már a droghelyzetről beszélgettünk, van egy nagyon érdekes aspektus ennek a drogkérdésnek. Mégpedig ez a drogliberalizáció, illetve dekriminalizáció kérdés, ami nem teljesen világos, és sok mindenkinek a fejében nem teljesen egyértelmű, hogy mi mit jelent. Tehát Magyarországon például dekriminalizált elvileg a fogyasztást. Tehát elvileg ma Magyarországon, hogyha valakit elfognak fogyasztásért, akkor azt nem börtönbe zárják, hanem elküldik ilyen elterelésre, és akkor vizelnie kell, meg pszichológushoz járnia, aztán megint vizelnie, aztán megint pszichológushoz járnia, és akkor egy ilyen terápián vesz részt, ahol így mindegy, az a lényeg, hogy nagyon megkurcolják, és akkor esetleg elmegy a kedve attól, hogy fogyasszon. Ezzel szemben mondjuk Hollandiában, ott meg teljesen működőképes a fogyasztás, tehát elvileg fogyaszthatsz, tehát kvázi legálisnak tekinthető. Ugyanakkor viszont érdekes, és talán kevesen tudják, hogy a fogyasztás...
A marihuana, várjál.
Igen, a marihuana, a hasis, meg különböző gombafélék, meg különböző herbáriumok, meg ezen kívül van egy csomóféle olyan növény, aminek egyébként sokkal durvább hatása van, mint számos úgynevezett kemény drognak, és mégis legális, vagy kvázi legális Hollandiában, de a jogi helyzet a lényeg, amiről most beszélni készültem. Szóval a jogi helyzet az nagyon hasonló, és ezt kevesen tudják. Sokan azt gondolják, hogy Hollandiában a fogyasztás legális. Nem igaz. Nem legális, csak ugyanúgy dekriminalizált. Valójában te nem juthatsz hozzá legálisan a marihuánához Hollandiában sem. Tekintettel, hogy a marihuána nem legálisan van jelen Hollandiában. Arról van szó, hogy a
marihuána kóka törvényt szegett, amit a Playboyban ő elismert.
Úgy tűnik, hogy igen. Nem biztos, hogy törvényt szegett, de talán a fogyasztás. Tehát, hogy arról van szó, hogy Hollandiába a marihuána legálisan nem tud bekerülni, mert hogy a kereskedelme az nem legális, tehát a behozatal Hollandiába ugyebár nem legális. Tehát semmiképpen, tehát az legálisan nem kerülhet be Hollandiába, mert hogy nemzetközi egyezmények tiltják ennek az anyagnak a kereskedelmét. Tehát már amikor bekerült, tehát amikor a coffee shop tulajdonos, aki ugyebár értékesíti kiskereskedelemben a marihuánát, megvásárolja nagy tételben ezt a marihuánát azoktól a kereskedőktől, akik behozzák, akkor ő ezt illegálisan vásárolja meg. Kvázi nem adózott termék, ugyebár, amikor megveszi. Tehát adómentesen jut hozzá, majd pedig értékesíti, tehát ez egy illegális termék Hollandiában. Ennek ellenére a kereskedelem dekriminalizálva van, és ilyetén módon a fogyasztás is dekriminalizálva van. Ami érdekes, hogy Magyarországon is dekriminalizálva van a fogyasztás. Tehát nagyon-nagyon hasonló a jogállása Magyarországon a marihuánának, meg a marihuána származékoknak, mint Hollandiában. A különbség talán csak annyi, hogy a kereskedelem az más szabályok, más elbírálás alá esik Hollandiában, mint Magyarországon, de a fogyasztásnak a jogállása nagyon-nagyon hasonló, csak hát ezt ritkán tapasztaljuk, meg kevéssé.
Hát a hétköznapokban
hát a joggyakorlat, úgy tűnik, hogy a jogelvek és a joggyakorlat az nincsenek köszönő viszonyban.
Sőt, hát hallottam, hogy Hollandiában szigorítani akarják az úgymond liberális rocktörvény, tehát különböző...
Most egy nagyon-nagyon komoly kemény vonalas párt jutott hatalomra, úgyhogy az még akár ki is telik tőlük.
Ja, de orvosi kutatásokra alapozva, tehát, hogy annyi különböző, például emlékezet, zavar, stb. Okoz a marihuána, hogy azt mondják, hogy nem csak amiatt, hogy kapudrog, meg ilyesmi, még nem bizonyított, de van egy csomó bizonyított olyan típusú mellékhatás.
Emlékezet zavart okoz, tehát tilos. Na most én ezt azért nem értem, mert az emlékezet zavar, az kvázi, tehát az egy a társadalomra veszélyes, ha nekem emlékezet zavarom van. Tehát én azzal veszélyeztetem a környezetemet, hogyha emlékezet zavaromban, erre lennék én elsősorban kíváncsi. Mert hogyha nem, akkor nem tudom, hogy a közösség milyen alapon szankcionálja azt, hogy én fogyasszak, vagy ne fogyasszak.
De a rendőr vagy, és elfelejted, hogy kit kell lecsuknod, és kit nem.
Akkor ezt szankcionálja a rendőrség, hogyha egy mód van rá. Tehát ha a rendőrség...
A másik pedig a koncentráció zavar, ami például egy nagyon sok munkakörben iszonyatosan nagy veszélyeztetettséget hoz.
Aha, értem. De hát akkor mi a helyzet az alkohollal például? Mert hogy az alkohol is hát sőt az alkohol...
Jó, ez most egy baromi hosszú vita, inkább legyen néhány gyűlölködő SMS. ha már van alternatíva. Ahelyett, hogy egymás torkának esnénk, inkább essenek nekünk az SMS írók. Az első. Milyen szép új világ, kokainos, buziktól hemzsegő nációkkal teli tűzdelt Európa. Bravo! Ez a bravo tetszik különösen a végére, hogy azért ez egy nyitott gondolkodású valaki, tehát ezeket a jövevény szavakkal simán játszik, hogyha arról van szó, hogyha a kokainos buziktól hemzsegő nációkkal teli tűzdelt Európa. Jó atya Isten!
De a nációk a legnagyobb szitokszó egyébként, nem? Tehát, hogy a kokainos buzik, na jó, hagyján, de nációk mindenfelé!
Nációkkal tűzdelt!
Különböző nációkkal tűzdelt! Tűzdel kokainosta.
A nációk csak élnének, akkor minden rendben van, de hogy tűzdelik is. Tűzdel ráadásul az Európa.
De nekem ezt teszi az a milyen szép új világ. Tehát, hogy mi volt az a világ, ahol te ezzel a gondolkodással.
Ugyanazt csinálták folyton. Futószalag mellett ugyanarra a nőre gondoltak, ugyanolyan színű volt a bőrük, és ugyanúgy nem kokainoztak, mint se.
Jó, hát ez nem annyira gyűlölködő, ez a következő, ez sokkal szolidabb. Még nem tudtam eldönteni, hogy ti támogatjátok-e a buziságot, vagy sem.
Támogatjátok-e a buziságot?
Remélem
az... Hogy azt gondolom, hogy ritkán kapunk ennyire felszabadító, a műsort ennyire ilyen nagy erőkkel tovább lendítő SMS-t, mint ez. Tehát mi az, hogy mi támogatjuk-e a buziságot? Tehát olyan kérdés, mintha a buziság az rászorulna arra, hogy mi most mit mondunk. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi nem támogatjuk a buziságot, akkor ez...
Akkor vége jelent? Van, eltűnik, megszűnik.
Vagy egyáltalán, vagy hogyha nem is tűnik el, vagy nem is szűnik meg, akkor ennek mi a következménye, vagy egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy támogat? mutatom. Tehát, hogy így, mi a rohadt szar közöm van én nekem ahhoz, hogy kikivel buzul, vagy nem buzul, vagy mit csinál, vagy hogyan nyúl hozzá, vagy felnyúl, vagy keresztbe kasul nyal. Mit érdekel engem, meg különben is miért számít, meg egyáltalán mi közöm, és különben is. Mi az, hogy támogatom-e a buziságot? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdezné valaki, hogy...
Szponzorálod-e, tehát anyagilag hozzájárulsz?
Igen. Vagy azt kérdezné valaki, hogy mondjuk én támogatom-e azt, hogy valaki a mobiltelefonját a farzsebébe rakja. Vagy
támogatod-e a Isten
például? Igen, például. Vagy támogatom-e azt, hogy valaki felemás zoknit hordjon? Vagy nem, én azt ellenzem. Mi egyrészt rohadtul nincsen hozzá közöm, másrészt meg egy rohadt viccesnek tartom azt, hogy bizonyos embereknek a fejében felmerül az, hogy egyáltalán alapja van ahhoz, hogy ő támogasson vagy ellenezzen valami olyasmi dolgot, ami az ő kompetenciáján teljesen kívül esik. Tehát felejtsed már el azt a kategóriát, ezt a paradigmát, ami a fejedben él, hogy te támogathatod egyáltalán, hogy alapod van ahhoz, hogy támogass vagy ellenez valamit, amihez között sincsen. Mi az, hogy támogatom vagy sem? Visszautasítom ezt a kérdésfelvetést, mert ez a kérdésfelvetés, hogy én támogatom-e a buziságot, vagy ellenzem a buziságot, ez olyan mértékben primitív, diszkriminatív, és sötét ostobaság, hogy azt gondolom, hogy legalábbis erre érdemes volt pár szót vesztegetni.
Azért befejezem az SMS, remélem az emberi faj fennmaradása nem fog veszélybe kerülni. Én különben nem osztom a Robinak az álláspontját, én abszolút támogatom a buziságot, hogyha...
És a heteróságot ellenzed?
Hogyha arról van szó, hogy te akarsz kijönni egy coming out-al rám, abszolút számíthatsz, tehát fórumot, felületet fogunk ehhez biztosítani, nyugodtan gyere, mondd ezt, milyen megélni, milyen ezzel együtt élni, tehát a támogatásomra, az én személyes támogatásomra maximálisan támogathatsz.
De várj, akkor a coming out-ot támogatod, és nem a buziságot. Tehát ilyen szempontból nem értesz.
Támogatod, hogyha egy ánusszal, ha felkínálsz egy ánuszt ennek megfelelően, tehát ennek céljára, vagy hogy mondjam, ennek gyakorlása céljából.
Tudatmódosító szereken felnőtt generáció, de szép is ez. Egy piercinggel többet rakjál be, te kis empatikus.
Mi a? De a piercing meg a buziság meg a
elárul...
azok olyan szinten kezdett.
Ez a Nikolai nyelvi hagyomány.
Csak tegnap elárultam, hogy két piercing van a nyelvemben. Meg volt az egy kis coming out-om. És valószínűleg erre reflektál. A mákis ópium mégis imádom a bejgliben. És...
Támogatom a mákis. Magam részéről, ugye,
hogy van, de és dekriminalizál, magyarul beszélj már, vaze.
Dekriminalizál, várjál. A... Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén?
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió.
És az SMS-ek, a gyűlölködő SMS-ek. Kokainnal a szervezetükben könnyen buzulnak, írja az SMS író. Megnézném az arcukat, amikor elfogy az anyaguk, és kezdenek ráeszmélni, mitől ülnek olyan nehezen a seggükön.
Hát a személyes motiváció teljesen érződik az SMS írón. Hát látszik, hogy itt komoly tapasztalatokról van szó. Egyszerű is arra ébredt, vagy ő arra ébredt az egyik hajnalon, hogy kemény volt egy picit a kokain, és valami nagyon beakadhatott, és még ráadásul élvezte is, ez biztos, hogy a drognak a hatása.
Jaj, a mocskos kábítószer, mit tűnik? Nagyon élveztem az éjszakát, és valami nagyon nehezen ülök, melyen és így a rohadt kokain miatt van minden.
Ha komolyan veszem, vétek rátok pazarolni egy SMS-t is. Nem értek annyit.
Hát azért nem értesz annyit, mert nem figyelsz. Figyelj, és érteni fogsz annyit, meg még annyi minden mást is.
Drága Robi, édes búcsú. Ez már nem gyűlölködő SMS. Nagyon hiányoztatok, jó újra hallani titeket. Láttam a fotóitokat, vagányak és sármosak vagytok. Amúgy miért van, hogy a ti műsorotokat és Fiala bácsiét nem reklámozza a rádió? Bár tudom, hogy ezek a tuti frankó adások. Így tovább, puszi nyuszi, Fruska.
Köszönjük, Fruska, mi is igyekszünk nagyon, szeretünk téged, jó lesz.
Nagyon köszönjük. De sokat... egy ilyen SMS, az teljesen dehonestáló. Tehát mi is sokszor felépítettünk három
sokat veled együtt és örömmel.
Van piercinggel.
Javaslom, hogy ezután ne ellenpont, hanem buzi buzdító András legyél. Írja Stampedli. Milyen szellemes srácok vannak, jól van. Én azt hiszem szívesen eltámogatnék most egy hordányi szinglit. Amúgy a drogliberalizációról kár, hogy politikai kérdés lett. Szívesen meghallgatnék pár igazán független orvosi, gazdasági, rendészeti szakértőt a témába. Így sajnos marad a gangster rap, meg a Kossuth téri hazafiak egymás ellenpontjaiként. Írja közkedvelt.
De ez így van, tehát a drogkérdést azt kizárólag gengszterek intézik. Tehát vannak politikus gengszterek, akik hagyományosan ellenzik, mert szeretnék az egész piacot saját maguknak fenntartani, ugyanis ők nagy fogyasztók. Meg vannak a dealer gengszterek, akik pedig értelemszerűen szeretnék a piacot bővíteni, mivel hogy ők meg abból szeretnék fönntartani, kizárólag az a forrásuk. Tehát ők csak és kizárólag a drogkereskedelemből élnek, míg a politikusok meg minden másnak a kereskedelméből élnek. Ezért aztán, mivel nagy fogyasztók, szeretnék az egész piacot saját maguk számára fenntartani. Ugyanis a fél országot, különböző gyárakat, energiaszektort, közlekedést, postát, egészségügyet el tudják adni a drog mellett, ezért aztán abból is bőven megélnek. Értelemszerűen addig, amíg ez kizárólag, mondom, a gengszerek, a bűnözőknek az ügye, politikus bűnözőké és parlamenten kívüli díler bűnözőké, addig értelemszerűen ez a kérdés, ez a szakmaiságnak a legcsekélyebb elemét sem fogja tartalmazni. Ilyetén módon nem nagyon lehet majd erről szakmailag beszélni, vagy hogyha lehet, akkor majd jönnek az ilyen SMS-ek, amik arról szólnak, hogy aj, szép új világ, rohadt tudatmódosító állatok, meg buzik, meg piercingesek.
Meg a nációk, akik teletűzdelik Európát.
Teletűzdelt nációkkal.
No, egyébként egy tényező van a placon és az, hogy milyen az adott drognak a PR-ja. Tehát egy társadalmat egyáltalán nem érdekel, hogy az emberek egészséges dolgokat vesznek-e magukhoz, vagy nem. Ez soha nem is érdekelte a társadalmat. Az, hogy valamire kimondják-e, hogy drog vagy nem, az egyszerűen azon múlik, hogy mi az adott PR-ja az adott szernek. Hát vannak ma is népszerű, legális, reklámozott drogok, lásd koffein, lásd alkohol, stb.
Az alkoholnak nikotin, igen.
Most már nincs annyira reklámozott.
Jó, de az alkoholnak igen jó a piárja, tehát olyan piárja, mint az alkoholnak semminek nincs, tehát Krisztus vére. Tehát azért ennél jobb beágyazottság egy társadalomban, ennél jobb piár nem kell, mint hogy Krisztus vére. Tehát hogy lehetne ártalmas az, ami Krisztus urunk vére? Gondoljál ebbe bele. Hát hogyan árthatna az? Hát miről beszélsz te? Hát hülye vagy te?
Hát a kávé meg Bill Gates vére, úgyhogy ezzel a két drog az le is futotta a maga körét.
A technokol, a kontra-alkohol párharcra egy hozzászólás. Tisztelt urak, 80 éves szeszkazánokból már több tucatot láttam, de 40 éves szipóst alig.
Ez kétségtelen, de...
De nem lehet, hogy azért, mert 30 évesen, aki technokolt nyom, akkor már valami erősebbre vágyik, és elkezdi nyomni az alkoholt?
De mi az, hogy szipus meg nem láttam? Hát könyörgöm, az, aki szipuzik, az, aki technokolt szív, az konna számra issza a tablettás bort. Te láttál már olyan szipust, aki nem nyúl alkoholhoz?
Jó, de egyébként
életemben nem láttam szipust.
Én láttam. Tehát azért a külvárosokban, ilyen villamos megállókban ott ülnek és szipuznak meg. De ők tényleg tablettást isznak, szinte csak tablettást.
Egyébként mi a kérdés? Tehát ha valaki 40 éve stabil alkoholista, elvesztette már az egész családját, a munkahelyét, mindenét, de valahogy lehúzott így is 40 évet, az annyival nagyobb teljesítmény, szóval nem értem, ez nem lóverseny, ez arról szól, hogy egy társadalom elvileg felelősséggel tartozik az állampolgárok egészségért, és ebből a felelősségből aztán semmi nem
is értem valósul. Nem is értem ezt az SMS-t, én ilyen öntudatos technokolistákkal még nem találkoztam, akik így mondták, hogy kínáltam
nem volna jellemző
őket,
rájuk kínálnád
őket egy üvegborral, és így mondanál, hogy nem, én csak technokolt és csavarlazítót, főleg este én már csak, tehát hogy ilyennel még nem.
Rossz fej írja nekünk, na jó, úgy látom, hogy sosem tudom meg, hogy mi az, hogy dekriminalizál, na mindegy, meghalok.
Dekriminalizál az azt jelenti, hogy
nem bűnözőként tekint rá.
Igen, nem.
És ez azért fontos egyébként, mert egy fiatal embernek a személyiség fejlődésében ez egyébként pszichológiailag valamennyire kutatott terület, hogyha az az elem bekerül, hogy ő bűnöző kis fiatal korában, akkor ez az elem tartósan benne marad, és ez viszonylag nehéz lesz kivenni. Igen. És ez nem jó nekünk, hogyha úgy nő fel egy generáció, hogy az a tudata van meg, hogy ő bűnöző, ez a társadalmi érdek, mondjuk adózás, egyéb szempontjából nem túl jó.
Bocsó, egy bűnözőnek viszonylag nehéz kiverni, ezt mondtad? Ez komoly? Valami ilyesmiről beszéltél, hogy a bűnözőnek viszonylag nehéz kiverni. Arról van szó, hogy a dekriminalizáció, ezt mondtad, Bulcsú, majd szépen visszahallgatod az ismétlést.
Ez a hatás, borzalmas hatással van rám.
Bulcsú, ezt mondtad. Na mindegy, a dekriminalizáció az
azt jelenti, hogy... A bűnözőképet nehéz kiverni később a fejéből ezeknek az embereknek, hogy ne úgy élje le az életét, hogy bűnöző, nem lesz a társadalom integrális tagja soha, ezért tojik a társadalmi szabályokra, etikai normákra, stb.
Az a lényeg, hogy a legalizális, a dekriminalizál, az nem ugyanazt jelenti. A legális az törvényes, a dekriminális pedig nem büntetendő. És ez a kettő, ez különböző.
Nem bűnözőként kezeli, aki, hát hogyha kriminalizálunk valamit, akkor bűnözőként kezeljük mondjuk a fogyasztókat, amikor dekriminalizálunk valamit, akkor nem tekintjük bűnözőknek, hanem eltévejett embereknek. Igen, eltévejedésnek tekintjük, és nem bűncselekménynek. Rossz fej folytatja, na mindegy, meghalok bután, piercing nélkül, és sohasem próbálva a meleg szex gyönyöreit.
Na jó, hát most várjál, ezt azért most még nem jelentheted ki, tehát hol van még az életed második fele? Hogy még le fogsz élni egy darab életed, és az alatt azért még annyi minden történhet veled. Még annál is több történhet veled, mint amit el tudsz képzelni.
Azonnal hagyjátok az Andrist békébe, sok marhája azé, végtelenül egyetértek.
Bubut természetesen nem bántjuk többé.
Na jó, a fogyasztásról beszélgessünk már egy kicsit, hogyha egy mód van rá. Mert én arra vagyok kíváncsi, hogy a fogyasztást az tényleg... Milyen alapon, milyen jogon kéri számon bárki.
Főleg egy fogyasztói társadalom.
Igen, egy fogyasztói társadalom van. Itt az SMS írókról beszélek. Tehát amikor folyamatosan arról írnak, amihez ténylegesen semmi közük nincsen. Tehát valakinek a tulajdonát képezi valami, azt a valamit megeszi, elszívja.
Jó, azért az nem jó, Robi.
Eltömi az orrába, ne, azt nem csinál, amit akar. Az az ő dolga, az az ő személyes joga. Legalább olyan szinten a joga, mint a szólásszabadság.
Nem, nincs igazad.
Belepofázunk abba, hogy a másik mit csinál azzal, ami az övé. Hát könyörgöm, hogyha én nekem most a kezemben van egy ilyen Coca-Cola-s kupak, alumíniumból van, hogyha én ezt le akarom nyelni, hát senkinek rohadtul semmi köze nincsen hozzá. De komolyan, az az én dolgom, az az
azt
én
ügyem. Azt legálisan szerezted, és valóban senkinek semmi dolga, de mondjuk bűncselekményből, amikor mondjuk ugye, csak gondoljuk végig, hogy azért kik hozzák be a drogot, tehát amikor valaki megvesz mondjuk egy adag füvet, akkor abból a pénzből vagy másik két adag fű lesz, vagy másik egy adag heroin, vagy esetleg vesznek belőle Ukrajnába mondjuk egy 16 éves lányt, akit elhoznak Nyugat-Európába, prostituáltak. Tehát alapvetően...
Kedves barátom, azok a ruhák, amikbe te vagy öltözve, azokat rabszolgamunkával készítik.
Visszautasítom.
A világ másik felén 16 órán keresztül dolgozva, naponta $2 különböző sweatshopokban.
A másik része,
hogy 6 éves gyerekek melóznak.
A másik része, hogy ezekkel az anyagokkal nem lehet együtt élni a hosszú távon egy társadalomnak, hogyha ezeknek az anyagoknak a használata mondjuk egy bizonyos mennyiségen túlmegy. Tehát most nézzük meg.
Ez az alkoholra szó szerint.
Az alkohollal baromi nehéz együtt élni, de önmagában van egy ilyen SMS is, hogy azért nem biztos, hogy jó úton jártok, amikor egy káros anyag létjogosultságát más káros szokások meglétével akarjátok igazolni.
Én igazolni nem. Tehát akarok semmit.
Például Bulcsú, csak egyetlen példa az, hogy mondjuk megnézed, hogy péntekenként, szombatonként a diszkóban esetek, amik jó rész alkohol és befolyásoltság alapján történnek, hány ember életet követelnek, és hogyha ezt a számot mondjuk a köbre emeled akkor, amikor te legalizálod mondjuk a füvet, a kokaint és az egyéb ilyen típusú szereket, akkor tudod meg, hogy mi az az ár, amit a társadalomnak fizetni kell, akkor, amikor legalizálja ezeket a dolgokat.
Súlyos csúsztatást követtél el, amikor azzal van problémád, hogy valaki alkoholos, kokainos, marihuánás, vagy bármilyen egyéb befolyásoltság alatt autót vezet, akkor te neked a drogfogyasztás és autóvezetéssel van problémád, és nem a drogfogyasztással. Akkor miért hozod ide az autóvezetést? Szankcionáld az autóvezetést drogfogyasztás közben, ne pedig a drogfogyasztás szankcionáld, hogyha neked ezzel van problémád.
Nézed, Robert,
ne hivatkozzál esetekre abban az esetben, hogyha a fogyasztást akarod szankcionálni. Én abba, akkor ilyen alapon az alkoholfogyasztást is szankcionálhatnád.
Én abba egyetértek veled, hogy maximálisan az emberi szabadság jók oldalán állok, és azt gondolom, hogy tényleg mindenki azt elkezd a maga testével, az életével, amit csak akar. Ellenben azt is gondolom, hogy joga van a társadalomnak a biztonságra, joga van arra, hogy amikor beleül kocsiba, akkor ne szembesüljön egy olyan típusú kockázati tényezővel, mint mondjuk Magyarországon a heroinnak, vagy bármilyen könnyű drognak a legalizálása jelenteni. Tényleg egy konkrét példa, valószínűleg ezek a... ismerem ezeket a szokásokat, nagyon sokan szívnak például azért füvet diszkóba, mondván, hogy ezt a rendőr szondája ezt nem tudja kimutatni. Ezért szívnak, beülnek az autóba, és értelemszerűen nem olyanok a reflexeik, és hogyha valaki jön vele szemben, akkor lehet, hogy nem tudja elkapni időben a kormányt, vagy éppen ő vezeti belé. Én azt gondolom, hogy az egy hihetetlenül cinikus, és egy ilyen nagyon szélsőségbe vitt liberális álláspont, ami mindent az emberi szabadságjogokkal akar visszavezetni. Ne, az emberi szabadságjogok baromi fontosak, de amikor egy társadalmat veszélyeztet, amikor mondjuk egy közlekedésbiztonságot veszélyeztet egy jelenség, és még ezer is ezer más dolgot, akkor igenis az emberi szabadságjog csak egy szempont. És ott van a társadalom szabadságának és a biztonságának is a joga.
Csak András, nagyon egy olyan területet vizsgálsz, ahol ezt a jelenséget jól lehet megmutatni, de viszonylag jól is lehet szabályozni. Tehát az is világos, hogyha valaki bevesz 3 altatót és 4 nyugtatót, akkor nem fog tudni normálisan vezetni. Tehát ez egy abszolút jól kezelhető.
Ha valaki helyzet, bevesz nyugtatót meg altatót, az nagy mennyiségben az általában nem... Nézd, ismerni kell ezeknek az anyagoknak a kulturális funkcióját.
Nyugtatókon élnek megyényi mennyiségű emberi nyugtatókon ebben az országban.
Gyorsan befejezve, ez a rész ez nagyon könnyen szabályozható. Bizonyos cselekedetekhez bizonyos állapotok kellenek, amiket bizonyos szerek befolyásolnak, ezeket kizárod és kész. Én inkább az egész társadalmi folyamatról beszélnék, és az ügyben a társadalomnak az a nagyhangú kritikája, hogy ő az emberek egészsége miatt bizonyos szerektől eltiltja őket, az azért nem igaz, mert általában nem érdekli őket az emberek egészsége, hiszen akkor nagyon sok más terméktől is eltiltaná őket, és ide nem csak konkrétan az alkohol és a koffein, vagy bármilyen más hivatalos drog tartozik, hanem például bizonyos munkával megtermelt termékeknek a vásárlása is, ami nagyon sok embernek konkrétan az egészségébe kerül.
Én 25 évesen kezdtem szívogatni, 26 évesen már alig bírtam lejönni a varázsgombáról, 5 éve már csak alkoholt iszom, rendes ember lettem. Ezt Mengaron írja. Most lejárt az időnk, a következő órában felvételről jövünk vissza, de holnap már élő egyenesben 2 órát vagyunk. Tartsatok velünk!
Sziasztok!
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A 4 évenként esedékes menedzsment választás jelentősen felértékelte a Demokrácia Részvénytársaság piaci pozícióit. Nagy és kis befektetők tömegei próbálnak a most még nyomott áru részvényekhez jutni. A tapasztaltabbak azonban kivárnak. A Brutál Globál Superbank vezető brókere Rónaszegi Tamás felhívta a figyelmet, hogy a befektetői várakozásokat az elmúlt évek tapasztalata nem igazolja. A menedzsment választás előtti pár hónapos emelkedést eddig minden esetben 3-4 évnyi meredek zuhanás követte. Most stúdió.
Advent 3. vasárnapján beszélt és áldást osztott a pápa Rómában. A katolikus egyház fő a betegekhez és magányosokhoz intézte szavait, azokhoz, akik testben és lélekben szenvednek és elhagyatva érzik magukat. A pápa a fiatalokhoz is szólt, akik elveszítették az igazi örömérzését, és ezt hamis sikerekben, hamis szórakozásban keresik. A fogyasztói társadalom csábításaiban, a kábítószer mesterséges paradicsomában fogalmazott 16. Benedek, a turistákkal és rómaiakkal teli Szentpéter téren, ahova gyerekek és családok magukkal hozták a karácsonyfát és a Betlehemből a kis Jézust az ilyenkor szokásos pápai áldásra.
Hát engem megfogott ebbe a hírbe az, hogy a katolikus egyház fő a fiatalokhoz is szólt, akik elvesztették az igazi örömérzését, és ezt hamis sikerekben, hamis szórakozásban keresik a fogyasztói társadalom csábításaiban. Még ez a Magyar Rádió Online-ról való ez a hír, tehát viszonylag komolyan kell venni, de azért én remélem, hogy itt egy fordítási hibáról van szó. Tehát amikor a pápa a fiatalokhoz is szólt, akik elveszítették az igazi örömérzését, tehát én azért nagyon remélem, hogy Ratzinger püspök nem gondolja azt, hogy minden fiatal a kábítószer bűvöletében és a hamis boldogság illúziójában él, bárkülönben lehet, hogy így van.
De nem tudom, hát Ratzinger pápa úgy tűnik, hogy ő a valódi boldogságnak a bűvkörében tanyázik, és akkor ebből az aspektusból osztja a társadalmat. Tehát, hogy gondolom, hogy ő aztán tényleg birtokosa a valódi boldogságnak. Tehát nem tudom egyébként, hogy valaki hogyan vindikálhatja magának a jogot, hogy valódi és látszólagos boldogságokról beszéljen, és akkor arra hivatkozom, mert hogy mindenki nyilvánvalóan értelemszerűen egy önigazolásban él. Mindenki a saját boldogságát tekinti valódi boldogságnak, mások boldogságát pedig hamis boldogságnak, hiszen mindenki önigazolni akar, tehát mindenki igazolni akarja saját maga számára, hogy az az út, amin ő jár, az a valóságosan jó út, mindenki másé pedig az valamiféle hamis örömérzetet okoz, nem pedig a valódi örömöket. Most nem tudom, hogy Ratzinger püspöknek, aki most már Róma püspöket állt pápa, neki mi okoz valóságos örömöt? Úgy tűnik, hogy a valóságos örömöt az okozza, hogyha az ember egy hierarchiának a csúcsán áll. Hogyha addig könyököl, amíg aztán rá tud ülni a legmagasabb trónusra, és azt mondhatja, hogy én vagyok Krisztus földi helytartója. Ezek a valódi örömök az ember életében. Ilyen örömökre kell törekedni mindenkinek. Mindenkinek Ratzinger pápa nyomdokaiba kéne lépni, és nem mindenféle olcsó, ócska illúziókkal megtölteni az örömzsákot, hanem ténylegesen a valódi kőkemény hatalom irányába elmozogni, és akkor értelemszerűen az ember előbb-utóbb kap a fejére egy ilyen aranysapkát, és akkor vígan kiálthatja szana széjjel, hogy Urbi et Orbi, vagy valami ilyesmi.
De azt ugye nekem a másik, hogy a fogyasztói társadalom csábításaiban találják meg a mai fiatalok a hamis boldogságot. Én nem voltál itt, a tegnapi nap foglalkoztunk azzal, hogy Puskás öcsét a Bazilika altemplom temették el, amiért míg az özvegy valamikor évekkel ezelőtt fizetett egy komoly summát, hogy ott nyugodhasson öcsi bácsi, majd ezt az állam kiegészítette, hogy ne csak egy urnát kapjon, hanem egy rendes, komoly koporsót és szarkofágot. Tehát, hogy hogyan ítélheti el az a püspök, még hogyha ő Róma püspöke is, azt a fogyasztói társadalmat, ahol az ő egyháza a sírhelyeknek a
kilóra adásvételéből él.
De most én tegnap is feltettem azt a kérdést, és igazából máig sem találtam rá meg a választ, hogy vajon, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk pornózásból millióim vagy milliárdjaim vannak, van egy hatalmas pornó networkingem valahol az Egyesült Államokban, és én azt mondom, hogy hát nem éltem igazán tisztességes életet, de viszont szeretnék második János Pál pápa mellett nyugodni, mert őt tisztelem, és szeretném az örök békességet megtalálni valahol a Szent Péter Székes Egyházban. Akkor szerinted az is megvásárolható ugyanezen az alapon?
Valószínűleg igen. Miért is ne?
De valószínűleg különben tényleg igen, tehát hogy ez csak az összeg nagyságáról szól. És akkor ugyanaz az ember, akinek a szervezete sírhelyekkel kereskedik, és azzal kereskedik, hogy kifeküdhet közelebb holtában a királyokhoz, a szentekhez.
Szent István kezéhez konkrétan. Tételesen ebben az esetben erről van szó.
Ezt vártja a forint, nem tudom, százezrekre, tízezrekre, de lehet, hogy
euróra. Euró baby, nem forint itt a tétel.
Várjál. De mi szerinted itt nagyon-nagyon nagy összegek forognak? Tehát, biztos, hogy mondjuk valaki a Szent Jobbhoz közel, mondjuk ilyen 150 méteres távolságba feküdjön, az már milliós nagyságrend?
Biztos vagyok benne, hogy komoly összegek. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy egy templomba ma már Magyarországon egy kicsit is kvalifikáltabb templomba csak pénzért lehet bemenni konkrétan. Tehát, hogy pénz kell, belépő díjat kell fizetni például a Mátyás templomba, ami a Római Katolikus Egyháznak Budapesten azt hiszem, hogy a második legnagyobb és legjelentősebb temploma. Tehát pénzért lehet bemenni, pénzért árusítják Jézus Krisztust magát. Ő vele, hogy találkozzál vele, hogy imádkozzál hozzá, hogy részesüljél abban a
kegyelemben. De amikor mise van, akkor nem, vagy a misére is? Nem, a misére.
De mi az, hogy ha mise van, akkor nem? Tehát, hogyha mise van, akkor nem kell pénzt fizetni, de ha nincs mise, akkor nincs mese, akkor fizetni kell. Tehát a templom az nem csak mise alatt templom, a templom az a menedék, hogyha jól tudom. A templom az nyitva kell, hogy álljon mindenki előtt, hogyha jól tudom. Tehát mi van akkor, hogyha én akkor akarok bűnbánatot tartani, mondjuk akkor jön rám, vagy akkor száll meg a Szentlélek, amikor nincs mise. Vagy a Szentléleknek tekintettel kell lennie erre, hogy a pap az mikor misézik és mikor vacsorázik? Tehát én nem tudom, hogy van ez, de én a magam részéről, amikor engem megszáll a Szentlélek, akkor szeretnék bűnbánatot tartani, vagy én nem tudom, akkor szeretnék részesülni az Anya Szent Egyháznak, a nem tudom én kegyelmében, vagy nevezd, ahogy akarod.
De amikor
bezárják a templomot, és utána meg a pápa elkezd magyarázni arról, hogy a fogyasztói társadalom bűvületében mennyibe egy templom, és nézd meg, hogy mennyi bizsút árulnak. Mindenféle Krisztusképeket, mindenféle olvasókat, mindenféle kegytárgyakat pénzért árulnak, mint a bolha piacon. És akkor arról beszél a pápa, hogy a fogyasztói társadalom bűvöletében, na nem áll.
Hát van keresztény pláza, ha már itt tartunk egyébként, ahol egészen konkrétan vallási erekéket lehet kapni. És aztán gondolom van három az egyben opció, tehát nem csak atyát és fiút kapsz, hanem hogyha megveszed az egyiket, akkor rögtön mind a hármat, a szent lelket is megkapod akciósan, stb. Szóval ez a fogyasztói társadalom a szövegnek jó, de valójában ennek az eszközeivel ugyanúgy él a vallás.
De szerinted mi történne akkor, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetben, mondjuk ugye ott folyik a biznisz a templom előtt, lépőjegyet szednek, árulják a mindenféle apróságokat.
Hát bocsáss meg, az érvelés az úgy néz ki, hogy nem azért szednek belépőt, hogy Istenhez közelebb kerülj, hanem az épületnek a műemlék jellege miatt.
Na jó, és jön egy figura, akit ez különösebben nem érdekel, ilyen torzomborz módon van öltözve, így látszik, hogy legalább 40 napot töltött éhezéssel valami közeli sivatagban, és így fogna egy ostort. És így elkezdené zúzni ezeket az embereket, és így mondja, takarodjatok az én atyám házából. Akkor mi lenne a sorsa? Tehát gondolom én elvinné a rendőrség. Nagyon remélem, hogy egyből a katolikus püspöki kar, vagy az egyházmegye illetékese, az biztos, hogy feljelentést tenne rongálásért, fenyegetőzésért, és az az ember
hát valószínűleg
nem kereszten végezni, hiszen ez egy civilizált társadalom.
Ez egy civilizált társadalom, valószínűleg nem kereszten végezni, hanem becsuk utána meg kizavarnák, és megfagyna az utcán. Valószínűleg ez történne, és nem kereszten végezni. Tehát ma annyira civilizált ez a társadalom, hogy rendesen, látványosan még kereszthalált se lehet halni, csak tényleg, mint egy kóbor kutya, az ember meghúzza magát valami bokor alján, szenved ki.
De mondjuk a karrierjének az lehetne a csúcsa, hogy valamelyik kereskedelmi tévének, mondjuk a táncos műsorában ő lehetne az, aki az egyik exkluzív táncos hölgyel mondjuk lehetne egy táncos. Südi Iringóval, és mondjuk harcolhatna a negyedik helyér.
És néznénk, ahogy jönnek el a szavazatok.
Bilinyós Géza, meg a Bunyós Pityú, meg ezek, és ő lenne az egyik.
Ja, különben a South Parkban van egy ilyen Jézus ábrázolás, ahol Jézusnak saját talk show-ja van, és különböző betelefonálók, meg rajongók járnak hozzá, tehát hogy ez azért annyira nem légből kapott, legalábbis már másnak is az eszébe jutott. Én ott tartottam különben, hogy ez az ember, aki ezt megcsinálná a katolikus egyház bármelyik szentélye, meg plázája előtt, most nem tudom, hogy melyik szót helyes használni ebben a kontextusban.
Isteni ingatlan.
De ezek isteni ingatlanok különben minden tekintetben.
Isteni helyen vannak, és isteni árakon.
Jó, hogy nem Gyurcsányék kezében vannak, mert abban a pillanatban így kezdődnének a pad leépítések, tehát akkor pillanatok alatt így meg lenne a 8-10-15 kiemelt templom, és az összes többi az persze megmarad, persze nem fogunk hozzányúlni.
Ott van nincs Szentlélek, tehát le kell építeni, három nem fér el, tehát csak egyet tud garantálni az állam.
Ne, hát nincs elég hívő, értelemszerűen a hívőkhöz kell méretezni a padoknak a számát, és nem kell sok pad. Na mindegy, és...
De ez is megoldás, a kevesebb istent rakunk a templomba, tehát...
Jó, de miért az egy szín alatti áldozás az nem erről szól? Tehát, hogy kenyér nincs, bor van, de abból is csak a papi hat. Viszont van ostya. Tehát, majdnem kenyér, bort megiszik a pap. Na, tehát nem ilyen egy kicsit, mint hogyha a gyurcsányi megszorító intézkedések így keresztül mentek volna valahogy az egyházi berkeken, és így alakult volna ki a római katolikus egyház.
Na mindegy, csak vissza akarok terelni a gondolataimat, tehát hogy jön ez a figura, ott szétzúz mindent, ugye az illetékes pap az felhívja a rendőrséget, lecsukják. Valószínűleg közbotrányokozás, itt azért embereket korbácsol meg, vagy legalábbis sújt végig az ostorán, hát szerintem valószínűleg letöltendőt kap. Na most a Globex ügynek a vádlottjai, ők 6 milliárdos sikkasztottak el, és hát mennyi ez a 6 milliárd, hát ez jó rész ilyen szegény kis befektetőknek a pénze, akik van, aki a teljes vagyonát, vagy az összes megtakarítását, amit felhalmozott az idős éveire, azt elvesztette. Most ezek a 10 vádlott volt talán a perbe, abból az elsőrendű vádlott talán kapott 2,5 év letöltendőt, de már igazából első fokon, de igazából már szabadulhat, hiszen előzetesben már többet ült. A másodrendű vádlott még kapott talán ennél kevesebbet, és az összes többi meg rogvás, meg még ennyit sem. Tehát, hogy az az érdekes, hogy igazából, hogyha nagy stílűen csinálsz bármit, ha tényleg igazán nagy stílűen csinálsz, akkor az a társadalom, ez a fogyasztói társadalom, ez a pápa által annyira megvetett fogyasztói társadalom azért honorálja, és ezt szerintem kellő elismeréssel lehet
Csak úgy pontos, hogy ez nem a nagy stílűségről szól, vagy nem is a nagy nagyságrendről szól, mert hogyha te, tudom én, 3 millió embert, egyébként ez érdekes kérdés, hogyha 3 millió embert lősz agyon, akkor azt már lehet, hogy megúszod. De mindegy, de nem a mértékről
hát
szól.
Nem, hát pont erről szól a bűn és bűnhődésnek, ugye ez az alapvető felvetése, hogy amikor egy embert ölsz meg, akkor te gyilkos vagy, hogyha milliókat ölsz meg, akkor hódító és hadvezér.
Jó, a lényeg hogy a fehér galéros bűnözés. Tehát, hogyha a társadalom szocializációjának megfelelően sznob bűnöző vagy, tehát mondjuk gazdasági csaló, embereket átverő politikus, tehát az elit bűn kategóriájába tartozók, a társadalom úgy ítéli meg, hogy az jó, hogyha azt te meg is tudod úszni.
De hogyha egy rohadt büdös tyúkot lopsz, mondjuk, amelyik köztudottan büdöset is szarik, akkor viszont legyél szíves a legbüdösebb kamrában tölteni 30 évet ezek után.
Ja, és akkor te tolva, általában ugye ilyenkor megjegyzik, hogy na milyen etnikum, és a Globex vezetőknél valahogy ez nem került szóba. Tehát, hogy tényleg így nem hallom a cigányozást, ami különben így két pofával ömlik az emberekből, bármikor ilyen bűncselekményről van szó, hogy
de tényleg egy tyúkmáj konzervet ellopnak valahonnan, akkor rögtön cigányozás megy, amikor 300 milliárdot sikasszanak el valahonnan, akkor kurva nagy kus van erről, akkor szó sincs róla, hanem akkor ilyenek hangzanak el, ügyesek a fiúk, igen.
És akkor ide szeretnénk kérni egyrészt egy zenét. Mi legyen a zene?
Hát valami nagyon-nagyon vallási, valami vallásos, valami egyházi dolog, vagy valami, legalábbis valami meghitt. Tehát, hogyha más nincs, akkor a volt egy fiú, és volt egy lány, a fiú elindult a vágyak útján.
De egy mennyből az angyal sem lenne rossz.
Ilyenek jók lennének, és mondjuk úgy lehetne visszajönni, hogy fogyasszatok és vásároljatok, mert a Krisztus Urunk azért maga mellé vesztiteket. Vásároljatok és fogyasszatok, és a plázákat lepjétek el, és vásároljatok ott minden földi jót szeretteiteknek, mert a Krisztus azt mondta, hogy akkor ti az ő jobbján lesztek majd a túlvilágon. Ómen.
Óment mondtál.
Természetesen.
De nagyon jó, de hogy milyen finomságokra tudsz te figyelni, és elképesztő ez a színészi kvalitás, amit magadban hordozol, komolyan, Robert.
Ez csak és kizárólag a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fogyasztásnak köszönhető. Én magam is eltöltekeztem már a Szentlélekkel plusz áfa.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió.
Veres János pénzügyminiszter, a Kósa Lajos és Ódor Ferenc szervezte önkormányzati egyeztető fórumról távozva, szándékosan lefejelte a Hír TV kameráját, és azzal együtt kitolta az operatőrt a teremből, számol be a Magyar Nemzet. A szaktárca szóvivője szerint semmi ilyesmi nem történt, Veres János nem ért a kamerához. A Polgári Napilap beszámolója szerint az eset után már a termen kívül a pénzügyér Kósa Lajossal beszélgetve a Hír TV munkatársaira mutatott, és azt mondta, van olyan televíziós társaság, amelyiknek nem szívesen nyilatkozik. Pikler Ferenc PM szóvivő szerint azonban semmi ilyesmi nem történt, és Hír TV hamis információt közöl. Szikszai Péter, a Hír Televízió hírigazgatója szerint ugyanakkor az eset egyértelmű, a felvételen jól hallatszik, ahogy a politikus feje koppan a kamerán, majd elsötétül a kép.
Kedves Bulcsú, na, valami gyorsan.
Én először is örülök, hogy...
Minek örülsz?
Hogy valamit a VB-ről sikerült elsajátítani a politikusainak. Örülök, hogy egy új politikus generáció az már mindenképp az akcióhős kívánalmának is megpróbál megfelelni, tehát felnőni a feladatához, és saját fejétől vezérelve is képes politikát csinálni. Kár, hogy letagadják egyébként. Szóval ilyenkor hol van a fasz a gyerekség, hogy én voltam az, aki jól lefejelte a hírtévés kamerát.
Na jó, de én ezt annyira nehezen tudom el, én nem láttam a felvételt, de annyira nehezen tudom elképzelni, hogy a Veres így megy, és így belefejel egyet, ahogy Marco Materazzira fejelt Zidane a kamerába. Tehát, hogy ez egy ilyen hihetetlenül értelmetlen dolog, mert még azt megértem, hogy így ráüt valaki a kamerára, mert nem akarja, hogy vegyék, de lefejelni egy kamerát, tehát, hogy ilyen állatságot. tényleg mondjuk, maximum egy olyan ország pénzügyminisztere tudna megtenni, amelyik teljes rehaldósította és tönkretette a költségvetést.
De ilyet nem ismerünk.
És egyébként is a magyar politikában abból kiindulni, hogy mi az, ami teljesen elképzelhetetlen, teljesen illogikus és teljesen nem a képbe illő, az nagyon hamis, mert idáig minden megtörtént, ami teljesen hihetetlen, nem képbe illő és illogikus volt.
Most az a kérdés, hogy azután, hogyha majd megnézzük a felvételen, és látni fogjuk, mert mondjam a hírtévé, hogyha tényleg megvan nekik ez a felvétel, már pedig miért ne lenne meg a felvétel?
Ilyen nappal nyomni fogja,
hogy Veresnek a feje így közelít a kamerához, így szépen csattan rajta, majd pedig mondják, hogy nem tudom én, Pikler mondja, hogy szó sincs róla, nem történt ilyesmi, hazugságot állít a hírtévé, akkor megint leadják, ahogy fejel. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után hogy várja el a pénzügyminisztérium, hogy elhiggyük nekik a költségvetésnek a számait, az adatait. Miért gondolják azt, hogy innentől kezdve bármit el fogunk hinni az ország helyzetéről? Miért gondolják, hogy mondjuk a költségvetési hiánynak a mértékét elhisszük nekik? Mert egy olyan nyilvánvaló dologban hazudnak, amiről felvétel van konkrétan.
Ez új elem, ne arra új, Robi, de ez új elem lenne?
Hát. Jó, de most miről van felvétel? Tehát most a leírás alapján arról van felvétel, hogy koppan a miniszter feje a kamerán, tehát összeütközik a kamerával, és a kamera utána elsötétül, erről van felvétel. Tehát, hogy igazából ez csak egy külső felvétel tudja megerősíteni azt, hogy az tényleg egy igazi zidános faszagyerek, tökös gyerek vagyok, oda menetel volt-e, vagy csak egész egyszerűen egy elpuhult brokernek a mozgáskoordinációs is problémája.
Na most, és kit érdekel?
Én meg beszélni nem tudok.
És kit érdekel? Tehát tegyük fel, teljesen nyilvánvalóan lefejeli, bár azt állítja, hogy nem. Akkor ezáltal ő neki ne higgyünk jobban. Hát Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy ő hazudott az elmúlt másfél-két évben, saját szavaival jelentette ezt be. Tehát mi ebbe az újdonság?
És ráadásul Feres benne volt abban az egyeztető. Igen, abban a 14. Tényleg a szuper csapat. 14 ember, aki körbe tudja ülni az asztalt, ott történetesen ott volt Feres is. Tehát ezek után, hogy lefejel egy kamerát, miután két éven keresztül behazudott mindent az EU-nak, a parlamentnek, az országnak, a kormány többi tagjának, tehát ezek után most lefejel egy kamerát, könyörgöm, hát személy szerint arcba fejelt minden magyar állampolgárt, aki azt gondolta, hogy az országnak a helyzete eszközbe az.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió.
Január 1-ével Batiz András, a Kormányzati Kommunikációs Központ igazgatója és Tóth Miklós kormányzati kommunikációért felelős szakállamtitkár is távozik a miniszterelnöki hivatalból. A hírszerző információi szerint egyikük döntése sincs összefüggésben a tervezett átalakításokkal vagy a területet ért bírálatokkal. Batiz András személyes okok miatt mondott le posztjáról és bő két év után inkább az üzleti szférában folytatja. Szakmailag sajnálom, hogy kimaradok a továbbiakból, hiszen politikai kommunikáció szempontból hihetetlenül izgalmas időszakot élünk most, amikor rendkívül sok a teendő. Egyszerre zajlik a kiigazítás, a reformok megalapozása és a kidolgozása, valamint a fejlesztések elindítása. Egyszerre születik számtalan döntés, tizedennyit is nagy kihívás lenne részletesen, összefüggéseiben bemutatni az embereknek. Ezt árnyalja, vagy inkább nehezíti a rendkívül gyorsan változó, kiélezett politikai társadalmi helyzet, fogalmazott Batiz András. Mint mondta, ebben az időszakban egy perc nyugta sincs az embernek. Batiz András úgy emlékezett, amikor elszegődött kormányszóvivőnek bizonyos értelemben még nehezebb dolga volt, mert hiányoztak az átfogó, mély politikai államigazgatási ismeretek. Egyszerre kellett tanulnia és dolgoznia, de szívét, lelkét beleadta. Tavasszal azonban két ok miatt nem vállalta tovább. Egyrészt úgy érezte, amire vállalkozott, sikerült, s ez némiképp mérsékli az ember lelkesedését. Másrészt, és talán ez fontosabb, júniusban megszületett a fiam, a lehető legtöbb időt szeretném vele tölteni, része akarok lenni az életének. Ez időt igényel, és én ezt nem akarom megspórolni, ezért léptem hátrébb, mondta Batiz András. Nem jött be a számításom, nem kevesebb lett a munka, hanem több. El kellett döntenem, hogy 100%-os erőbedobással teszem a dolgom, de akkor annak nagy eséllyel a gyerek fogja kárát látni. Fordítva viszont csak úgy megy, ha az ember meghoz egy nehéz döntést és kilép. Ezt tettem én is, indokolta döntését a kommunikációs igazgató.
Jó, hát roppant világos, hogy miért épp most mond le. Egyébként hát világos a megszorító intézkedések kommunikálását. Azt már ő valami kisebb csicskára hagyná. Ad egy, ad kettő, pedig ez valóban komoly kihívásokkal elé állítaná Batiz Andrást, hogy a megszorító csomagokról ugyanaz a szép, kereskedelmi tévéből megismert joviális fejével, a joviális kis hanghordozásával jelentse be a megemelkedett gázárat, a ki nem fizethető újabb adókat és megterheléseket. Ez neki egyszerűen nem állna jól, tehát ő megy tovább a piaci szektor felé. Egyébként ezügyben hagy gratuláljuk neki az eddig elvégzett csodálatos munkájához.
Jó, hát igen, a száz lépés, meg a újabb száz lépés, meg a bátran Magyarország, gyerünk merészen utánam típusú kommunikáció az illeszkedett, egyfajtaképpen kompatibilis volt a korábbi kétfejű macskát találtak Hondurászban típusú fókuszkommunikációval, mint egy megfeleltethető volt, és most értelemszerűen ennél valamivel nehezebb, valamivel fajsúlyosabb kommunikációra lenne szükség, tehát nem ez a kis színes kategória, hogy merjünk magyarok és európaiak lenni, tudjuk, hogy ez nehéz, hanem a merjünk ennyi és ennyi gázárat fizetni, tudjuk, hogy ez nehéz. Tehát ez értelemszerűen mindkét dolog nehéz. Ezt mi tapasztaljuk egyébként nap mint nap. De hát talán az egyik az valahogy húsba vágó, míg a másikkal, hát az ember csak megbirkózik. Tehát azért mondjuk az, hogy az ember a pacalt hidegen kanállal leszi a konzervdobozból, az még mindig működőképes, és még mindig tudja kedvelni úgy Batiz Andrást, hogy még mindig nem annyira európai. De a gázárak azért oda már betesznek.
Jó, különben hát most azzal nincsen mit foglalkozni, vagy gúnyolódni azon, hogy ő azt mondja, hogy a gyerekvállalás kapcsán nem tudna 100%-ig oda koncentrálni a gyerekhez, de azért nem tudom, hogy ez a mondat így önmagában, hogyha ezt így eltekintünk tőle, hogy nem jött be a számításom, nem kevesebb lett a munka, hanem több. Tehát,
az volt az ő számítása, hogyha ő elkezd dolgozni, akkor az embereknek egy idő után már csak megvonja a szemöldökét, és az emberek elégedetten veszik tudomásul az újabb intézkedést. Tehát beszélni se kell hozzájuk.
Nem, ő úgy tekint a munkára, hogy a munka az van, és ő minél többet dolgozik, az annál inkább fogy. És abban reménykedett, hogy egy idő után teljesen elfogy. Tehát semmilyen szükség nincs. Egyébként abszolút, tehát ez egy jó jóslat volt, semmi szükségünk politikai kommunikációra, főleg nem sajtószóvivőkre, tehát nyugodtan oda lehet egy üres monitort állítani Batiz András helyére, amelyik az aktuális hazugságot szépen kírja. Így van, lehet a monitortól kérdezni, az persze nem fog válaszolni, ugyanúgy, ahogy egyébként egy sajtószóvivő se tenné, vagy ugyanolyan félrevezető módon tudna válaszolni.
Nem tudom, de én továbbra is ez, hogy nem jött be a számításom, nem kevesebb lett a munka, hanem több. Tehát, hogy ő igazából, mint tudom én, egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt ő úgy gondolta, hogy így nagyjából beérkezett az ország szekere, és most már tényleg...
Lehetséges, hogy a szödi beszédig gondolta ezt, aztán rájött, hogy hirtelen nagyon sok dolgom lett, plusz jön a gyerek.
De várjál, nem összödkor döntötte ő ezt el, tehát, hogy ő ezt nem összödnél döntött, hanem ő most döntött erről.
Értelemszerűen, amíg kint voltak az emberek az utcán és lobogtattak nagy erőkkel, addig ezt a döntést nem lehetett meghozni, különben hát az lett volna a benyomása bárkinek, hogy a patkányok elhagyják a süllyedő hajót, és hát ezt gondolom Batiz se akarta. Ezért aztán gondolom megvártak.
Hát féltek attól, hogy újabb tömegek jönnek az utcára, és követelik, hogy Batiz András maradjon, hát az nem létezik. Sok mindent el tud viselni ez a társadalom, el tudja viselni azt, hogy Batiz András lekerül a fókuszképernyőjéről, el tudja viselni, hogy gázárat emelnek, el tudja viselni a különböző adófajtáknak az emelését. Batiz végleg eltűnjön.
És hogy az a gyerek annyit kapjon Batizból, amennyit eddig mi mind. Milyen alapon az a gyerek, az a kis gyerek, még semmi értelme nincsen. Nem arra a kifinomult kommunikációra, és arra a végtelenül szuggesztív értelmes magyarázatokra, amiket tényleg Batiz át tudott adni nekünk, azt arra a gyerekre fecsérelni, azért, mert mi mind itt vagyunk éhesen Batiz szavaira. Tényleg felháborító tartjuk, és hát ha nem lenne mínusz, nem röpködnének lassan a mínuszok, biztos vagyok benne, hogy tömegtüntetések is lennének.
És emlékezzünk most egy pillanat erejéig vissza, talán az első beszélgetésre, miután Batiz a posztjára került, ő ott elmondta, hogy hát nagyon kívásokkal teli feladatkört vállalt el, de az volt az ő fejében, amikor ezt elvállalta, hogy hát ő hazudni nem fog. Ő az igazságot fogja a lehető legpontosabban, legárnyaltabban és a legközérthetőbben találni, tehát ez a nagy kihívás, ami elé nézett.
Sikerült, hát ezt megcsinálta, ezek után különben tényleg
ahogy egész nyugodtan. Kormány is.
De egész nyugodtan visszavonulhat, tehát tényleg úgy van vele, mint Muhammad Ali, tehát hogy igazából ott voltam a világ csúcsán évekig, amit akartam, azt megtettem. Most jöjjön az üzleti szféra, hódítsuk meg azt is, hát a médiát a fókusszal felemeltem. Nem kis magasságokba, hanem tényleg azokba az éteri magasságokba, ahol legutóbb talán Szofoklész alatt volt a, mondjuk a tömegkultúra, mert akkor mondjuk az
valószínűleg a tömegkultúra.
Akkor az tömegkultúrához lehet nevezni. Aztán jött ugye a politikai élet, és ezt is meghódította, és iszonyatosan felemelte, és soha ilyen magasan jegyzett ázsiója még kormányszóvőnek, kormánynak, hiteles kommunikációnak nem volt, nemhogy Magyarországon, de valószínűleg világviszonylatban se. És azt mondja ez az ember, hogy jól van, oké, lerakom a lantot, mert most több is lett a munka, gyere Bill Gates, itt az üzleti világ, jön Batiz, és...
Na jó, várjál, de mostanában sokkal-sokkal nagyobb terhet vesz a nyakába ez az ember, ez az áldott jó ember, ez a drága kommunikátor zseni. Mert hogy most egyszerre akar két szférát meghódítani. Egyrészt a család, a meghitt melegség, a családi boldogság, a családi idil szféráját, másrészt pedig a rohadt kegyetlen üzleti szférát. Én nem tudom, hogy fog-e menni neki, de mi innen, ebből a szerkesztőségből Batiz Andrásnak nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, ugyanakkor viszont nem hallgatjuk el aggodalmunkat afelől, hogy hát ez a munka, ez szintén nem lesz kevesebb. Az a gyerek egyre nagyobb lesz, egyre többet fog kérdezni, és ott is válaszolni kell. Sok-sok-sok kis kérdés, sok apró kis kérdőjel, és mindegyiket ki kell elégíteni. Mi azt kívánjuk, hogy annak a gyereknek ugyanolyan kielégítő válaszokat sikerüljön adni, amilyeneket ennek az országnak sikerült, és azt kívánjuk, hogy a piac szereplői pedig tanulják meg azt, hogy ha Batiz András feltűnik a piaci szektorban, hogyha feltűnik a konkurencia körében, akkor bizony az ő számukra sincsen más feladat, mint feltenni azt a kérdést, amit Batiz András az ő jól neveltsége és az ő végtelen kulturáltsága folytán nem tenne föl soha. Mi a keresni valótok itt, gyerekek?
De még tudod, hogy te, most ez tökéletes zárszó lett volna, de rájöttem, hogy amikor mondtad, hogy ő két szférát is be akar hódítani, a magánélet szféráját, meg az üzleti élet szféráját, igazából szerintem ez Batiznál nem válik ketté, hiszen legutóbb ugye, amikor ő igazán országos jelentőségű akcióban vett részt, az pont arról szólt, hogy az ő esküvője kapcsán a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc megakadályozta egy spontán elkészített baromi profi táncolós videóval. És így módon az ő magánélete az egyben a közélet egyik legfontosabb frontvonalává vált.
Lehet, hogy a politikai kommunikációnak része lesz az ifjú Batiz újabb és újabb pelenkázása, vagy ilyesmi?
Hát de most képzeld el, hogy a Gyurcsány milyen rossz helyzetben van, hogy itt van a kis Batiz, jön, aranyos, édes, hát egy fél éves kisgyereket nem lehet nem szeretni. Névnapja van, szülinapja van, keresztelője van. Ezer is ezer alkalom, amikor oda mehet hozzá a miniszterelnök, megpuszilhatja, amikor kedves, hát esetleg mindenhol rajzokat csinálhatna neki Gyurcsány Ferenc. Édes, aranyos és együgyű rajzokat, amit egész véletlenül megszerez a Blik, és akkor felrakja, és akkor el lehet mondani, hogy a mi miniszterelnökünk, miközben a minden terhe az országnak az ő vállait nyomja.
Hát meg még a 13 kollégájáért várják.
Szán arra időt, hogy a kis Batiz gyereknek gyönyörű édes rajzokat fessen. Tehát, hogy hihetetlenül nagy veszteség a Gyurcsány kommunikációban Batiznak a kiválása.
És bár ez is jó végszó lenne, azért még egy aspektus. Tehát azért nem játszott...
van egy még jobb.
Persze. Nem játszotta még végig ezt a szóvivő játékot teljesen a Batiz. Tehát, illetve ezt a kommunikátor játékot. Igaz, hogy a médiában mindent letarolt, igaz, hogy a politikában félig, és most jöhetne az üzlet, de azért ott a másik fele. Tehát a Batiznak a helyes döntés most átmenni a Fideszhez, és az ő sajtófőnöküknek lenni, ugyanezzel a joviális hangon elmondani az ellenzékép aktuális nézetét és ideológiáját, és akkor végre Magyarországon a fejekbe is minden helyre kerülne.
Te teljesen hülye vagy.
Miért is?
Azért, mert a Fidesznél ott van Tóni, a mi Rogán Tóni.
Hát miért nem cserélnek? Tehát az kéne, hogy mit tudom, nem. Évente felcserélik a kémet.
Bulcsú, most kezd nagyon-nagyon rossz ízű lenni ez a beszélgetés. Bulcsú, most kezd, de tényleg, mert hogy mostanáig így elélcelődtünk, elviccelődtünk, úgy gondoltam, hogy ennek a dolognak megvannak a maga határai, de most már tényleg kezdünk egy olyan szintre kerülni, ahol így...
Süllyedni,
igen, amit nem hallgathatunk tovább. kedves Bulcsú, az 5. kerület polgármestere, a mi Rogán Antalunk nem lesz soha a szegfű kertésze. Soha nem lesz a szocialisták szekértolója. Nem, nem, soha. Nem, amíg mi itt ülünk. Nem, amíg ebben az országban tisztesség, becsület, emberség és narancs van.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A 4 évenként esedékes menedzsment választás jelentősen felértékelte a Demokrácia Részvénytársaság piaci pozícióit. Nagy és kis befektetők tömegei próbálnak a most még nyomott áru részvényekhez jutni. A tapasztaltabbak azonban kivárnak. A Brutál Globál Superbank vezető brókere Rónaszegi Tamás felhívta a figyelmet, hogy a befektetői várakozásokat az elmúlt évek tapasztalata nem igazolja. A menedzsment választás előtti pár hónapos emelkedést eddig minden esetben 3-4 évnyi meredek zuhanás követte. Most stúdió.
A koronatanú meghallgatásával folytatódott kedden a fővárosi bíróságon a Mortimer ügy tárgyalása. A fiatal férfi azt mondta, Mortimer lassú hétköznapi mozdulattal szúrt kardjával, mintha csak játszana viccelne és nem akarna komolyan szúrni. A tárgyaláson levetítették azt a videófelvételt is, amelyik a rendőrségi bizonyítási kísérlet során készült. A fiatalember 2005. május 8-án a 21-es buszon a Moszkva téri végállomáson sebesítette meg életveszélyesen egy akkor 15 éves fiút. A csaknem egy méter hosszú penge olyan súlyos sérülést okozott, hogy az áldozat lépét is el kellett távolítani. Többen látták a kardszúrást, de csak egyetlen olyan tanú akadt, aki teljesen elfogulatlannak minősült. A többiek vagy a sértett, vagy a vádlott ismerősei, barátai. Ezt a koronatanút hallgatta meg kedden a fővárosi bíróságon Vaskuti András büntető tanácsa. A szintén fiatal koronatanú azt mondta, a szúrás előtt nem hallott vitát, csak azt látta, hogy valaki feláll a busz egyik hátsó üléséről, és lassú mozdulattal egy fiatal fiú felé szúr a kardjával.
Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen a lassú hétköznapi mozdulattal való szúrás. Én mondjuk egy hétköznapon, mondjuk amilyen ez a mai is, ma kedd van, nem szúrtam ma még lassú hétköznapi mozdulattal, de mondjuk holnapra sem tervezek ilyet. Tegnap is hétköznap volt, és én nem szúrtam lassú mozdulattal. Nem tudom, hogy milyen a lassú hétköznapi szúrás. Tehát disznóvágás sincsen minden hétköznap. Általában vasárnap szokták rendezni, és akkor hajnali 6-kor a böllér lassú hétköznapi mozdulat. De az is egy lassú vasárnapi mozdulat. Azzal szúr.
Böllér az gyorsan szúr, ne ideges.
De hogyan, mi az, hogy a hétköznapi mozdulattal szúr? Tehát milyen lehetett ez a koronatanú, aki minden hétköznap megszúr egy embert lassú mozdulattal? Őnek ez egy lassú hétköznapi rutin, hogy én megszúrok egy embert. De kérdezem én, hogy ez a koronatanú, ez nem egy másik pernek a vádlottja véletlenül, mert hogyha nem, akkor érdemes lenne azt a pert is megrendezni.
Potenciálisan bármikor lehet. Igen, az igen. Az ember, aki...
lassú hétköznapi mozdulatról beszél akkor, amikor megszúrnak egy embert, az szerintem valahol máshol szerintem simán perbefogható lenne. Érdemes lenne próbálni.
Jó, én engem az érdekel, hogy ez szerintem mire érv. Tehát, hogyha én lassú hétköznapi mozdulattal agyonlövöm az Andrást, és ezek után én avval védem magam, hogy hát én nagyon lőttem az Andrást, de lassú hétköznapi mozdulattal, kérem a bíróságot, hogy ezt vegye figyelembe, ez teljesen megmásítja az egész dolgnak a megítélését.
De Mortimer nem így védekezik, nem? Ez egy külső
személy. Ez egy tanúvallomás.
Nem akartam mondani, azt magyarázom meg nekem valamit. Ez mit jelent?
Kit érdekel, hogy ő lassú hétköznapi? Az egész per szempontjából az egyetlen egy érdekes kérdés, hogy szúrt vagy nem szúrt. Szúrt vagy nem szúrt, és hogy szúrt sebtől halt meg az áldozat, vagy nem szúrt sebtől halt meg. Hogyha
hát, Mortimer... biztosan ártott, de hogy használni nem használt, az biztos.
Hogyha Mortimer szúrt, akkor a lassú és hétköznapi az pont annyira érdektelen, mint hogy kék kockás inkben szúrt, vagy pedig félmesztelenül. Teljesen mindegy, hogy milyen szúrás volt, és teljesen mindegy, hogy Mortimer aznapra viradóra hány órát aludt. Teljesen mindegy az, hogy Mortimer édesanyja az 27 évesen alkoholista volt-e vagy sem, mint ahogy teljesen mindegy az, hogy Mortimer aznap mosott-e lábat vagy sem. Ugyanúgy a szúrásnak a mértéke, a jellege, a lassúsága, és az, hogy hétköznap volt-e vagy hétvége. Teljesen mindegy, nem?
Nem, szerintem ez a hír az alapvetően arról szól, hogy hogyan reagáljuk le a körülöttünk lévő erőszakot. Ugye van egy viszonylag jó szocializációnk a televízió. Én régen olvastam, nagy rajongója voltam a különböző bűnügyi történeteknek, ahol az volt a jellemző fordulat, és azt gondolom, hogy ez egy viszonylag logikus az emberi pszichéből következő jelenség, hogy a tanúk azok hajlamosak kiszínezni azt, ami történt, többet látni, mint ami volt, élénkebben, izgalmasabban leírni, mert ez a megélésük különösen az események után egy-két nappal. Ma már a mai világban, ahol mondjuk az RTL-en főműsoridőben minimálisan lemészárolnak 20-25 embert, ahol mondjuk a konkurens csatornán a TV2-n, hogyha meg akarják verni éppen a csatornát, akkor 40-et mészárolnak le, igazából az emberek már ezt nem tudják kiszínezni. Hát egy lassú hétköznapi mozdulat volt. Mi ahhoz képest, amikor a penge 15 vámpírt elintézett 3 vagy 4 vágással? Tehát, hogy ez a most már az összehasonlítás igazából, vagy mi ez ahhoz képest, ami a Matrixba történt? Amikor megálltak, kilassult az egész, és utána egy pillanatok alatt begyújt. Na, az látványos volt. Ez ilyen lassú, hétköznapi, hát ilyen kelet-európai történet. Hollywoodban ez sokkal izgalmasabban, sokkal látványosabban történne meg, és így megszúrnak a csávó szeme előtt egy embert, és olyan módon manipulálta és mosta át az agyát már a média, hogy ez a következtetés.
De nem jók a példáid. Hát a Matrixban ott programokat törölsz. Tehát ott nem embereket ölsz meg, ott programokat törölsz. A pengében ott meg vámpírokat ölsz meg, akik kvázi már halottak. Tehát nem ez a szitu. A 80-as években akkor volt az igazi évtizede a filmbeli erőszaknak. Ma már a filmeken az erőszak meg sem közelíti azt, ahol a 80-as években járt. Amikor például olyan filmek voltak, mint a Phantom Commando, vagy olyan filmek voltak, mint a Cobra, ahol a végén a főgonosz Stallone úgy öli meg, hogy fölhúzza egy vaskampóra, a vaskampó azt pedig berángatja a még mozgó, még rángó és üvöltöző testet be a kohóba, ahol több ezer fokon megolvad.
Miről beszélsz?
Láttad te ezeket a filmeket?
De láttam, de most is van egy csomó erőszakos film. Jó, ne gondolj, csak a te televíziózási, vagy HBO-zási szokásaimból hiányzik, és hogy mondjam, lehet arra hivatkozni, hogy 80-as évek.
De sokkal keményebb volt a 80-as évek.
Kérdem én, hogy az RTL Klub és a TV2 az vajon a legmodernebb mozifilmeket hozzá el Magyarországra?
Jó, Kobretti felügyelő szerencsére nem szerepel ebben a sorban, áll a Istennek.
Jó, vissza. Az tényleg döbbenetes, hogy ilyen esztétikai kategóriákat keresnek egy gyilkosság mentén, tehát hogy ez lassú volt-e ez a mozdulat, vagy hétköznapi volt-e. Tehát minthogyha ma már a gyilkosságnak a megítélésében az egyik legfontosabb szempont az esztétikai lenne. Tehát lehet, hogy a következő ilyen vádlott az úgy számolt volna be, hogy hát kicsit ügyetlen mozdulattal szúrta meg, tehát ezt már láttam filmen jobban, ügyesebben, kiszámítottabban, elegánsabban. Ha valami nem tetszett a dologban, akkor pont ez a setes utaság. Valami ilyesmire utalsz, nem András?
Jó, én igazából most azon csesztem fel magam a Puzsérnak a ellenpéldái. Miről beszélsz, hogy a Matrixba programokat törölnek, könyörgöm, embereket ölnek meg te, amikor ott azt nézed, ott emberek pusztulnak, nem 5, nem 10, nem Rambo méretűek, mondjuk Rambo 1 méretűek a gyilkolások, hanem annak a köbe.
Rambo 1-ben nem is halt meg senki.
Van, na azért mondom.
A nullának a köbe nulla. Könyörgöm, nem a Rambo 1-et hagyjad. A Rambo 1 az még egy jó film volt, az még a vietnámi sokról
szól. Tömegével gyilkolnak meg embereket, és az, hogy a pengébe csak vámpírokat ölnek meg, hát egyrészt a vámpírok is gyilkolnak, nem keveset, másrésztről meg engedjük már meg.
Annyira kvalifikáltat a beszélgetés körül. Jó, szerintem is az. De beszéljük.
Te közlöd, hogy ezek nem erőszakos filmek, azért,
hol vannak már ezek a filmek?
Vampírok nem emberek.
De hol vannak már ezek a filmek ahhoz képest, ami tényleg a 80-as években volt? Azért lássuk be.
Nem.
Őszintén, nézzünk szembe azzal, hogy ma a mozifilmekben az erőszak nem olyan mértékű, mint a 80-as években.
Ne idegesítsen már fel, ez csak arról szól, hogy téged a 80-as években, amikor bejöttek ezek a videók, és elcsented mamától a videót, akkor és betoltad ezeket a képeket, akkor ezek sokkoltak téged. Ma már 10-15-20 év eltelt, folyamatosan ilyesmit nézel, igazából egy Matrixon, egy pengén meg se döbbensz, azok csak vámpírok, ott csak programtörlés folyik, miközben embereknek a módszeres lemészárlása likvid, lehet, hogy azok csak statiszták, akik, és csak statisztikák természetesen, statiszták, akik vámpírt játszanak, de ott a legperverzebb, aberráltabb és kreatívabb módon gyilkolnak embereket.
Jó, egyébként van egy film, ami nem régóta kezdődött, és nagyon sok embert ölnek meg benne, például iraki háború. Tehát van egy csomó olyan friss vizuális élmény, amit meg lehet nézni, és nagyon sok ember hal meg benne.
És hogyha már itt tartunk, a Faithlessnek van egy videóklipje, amit nem olyan régen mutattak be, és amit Amerikában betiltottak. Ez a videóklip, ez a Bombs című számnak a videóklipje, ez az új Fateless albumon található, és ajánlom nektek a figyelmetekbe, hogy a YouTube-ról töltsétek le és nézzétek meg. Ez a film, ez semmi másról nem szól, mint hogy az amerikai társadalom, meg úgy általában a nyugati civilizációra jellemző életképeket közvetlen közelségbe, közvetlen kapcsolatba hozza a háború hétköznapjaival. Tehát semmi brutálisat, különösen brutálisat nem mutat, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közeli viszonylatban mutatja mondjuk egy hollywoodi komédia képeit, vagy egy délelőtti matiné filmnek a képeit, egy háborús filmnek a képeivel. Tehát olyan viszonylatba hozza, amilyen viszonylatba Hollywoodban sosem kerülhetnének. Tehát mutat például egy csomó kisgyereket, ahogy játszanak, és utána távolodik a kamera, mutat egy falat, és a fal másik oldalán, tehát az osztályterem másik oldalán pedig embereket állítanak falhoz, és lőnek le. Vagy pedig mutatja, hogy tankok behatolnak egy épületbe, majd a kamera megelőzi a tankokat, és mutatja, hogy az épületben éppen gyerekek vannak, és a szüleikkel vacsoráznak. Tehát ezeket a képeket társítja, és hozza olyan kapcsolatba az embernek a tudatában, hogy ezek a hétköznapok itt, és ezek a hétköznapok a harmadik világban. A harmadik világ ilyetén hétköznapjai nem zavarják meg a mi hétköznapjainkat, és a mi hétköznapjaink pedig nem hatnak a háborús övezetek hétköznapjaira. Tehát, hogy valahogy ennek a feszültségével foglalkozik a videóklip, és ezt a videóklipet az Amerikai Egyesült Államokban betiltották. Holott ebben a videóklipben töredék annyi erőszak sincsen, mint a jelenlegi hollywoodi, és nemhogy a múltbeli, tehát bármelyik komolyabb hollywoodi akciófilmben gyakorlatilag a jeleneteknek csak és kizárólag a hétköznapok mi számunkra is szentséges intimitásával való nagyon közvetlen kapcsolata, képi kapcsolata, az, ami megrázóvá teszi ezt, és arra hivatkozva tiltották be, és ez a rendkívül érdekes, hogy az Egyesült Államokban, amely a film és az erőszak kapcsolatának a szülőatya, tiltják be ezt, arra hivatkozva, hogy erőszakos videóklip, és ezért nem foroghat. Tehát rohanunk bele a fasizmusba, és ezt is köszönjük meg az Egyesült Államoknak, és az internet szabadságának köszönhetően tekintsük meg a videóklipet, nem csak a képi világa miatt, hanem a zenei világa miatt is, ami a Fateless-hez méltóan kiváló most is, mint mindig.
Ott holnap találkozunk, ugyanakkor, ugyanitt, peace. Peace?
Peace.